Kedves hallgatóink, nyílt egy nagyon izgalmas kiállítás határátlépés címmel, méghozzá a Pozsonyi úti Amikor galériában, és ezen a kiállításon Perci János munkáit lehet látni, és ha önök még nem hallottak Perci Jánosról, akkor ne szégyenkezzenek emiatt, mert ő valóban egy kicsit elfelejtett, meg egy kicsit elbújt művész volt, de ráakasztottak rögtön a kiállítás szervezők egy címkét, hogy a magyar Giacometti, és így talán már többeknek beugrik. Itt van a vonalban Várajai Anna, művészettörténész, a kiállítás kurátora. Szia, Anna!
Sziasztok!
Azon gondolkodtam, hogy vajon Giacomettiről mindenki tudja, hogy kicsoda, hogy nem volt-e nagy merészség a magyar Giacomettinek hívni Perci János. Neked mi erről a tapasztalatod?
Hát nekem az a tapasztalatom, ezt nagyon sokan föltették már ezt a kérdést. Ez
tényleg?
Igen, sokan, és én, hát igen, tehát, hogy de pont más kritika érte ezt, nem az, amit te mondasz, az érte a kritika, hogy a Giacometti úgyis mindenki ismeri a percet, meg úgyse ismeri senki, tehát te pont fordítva mondod, hogy igazából egyiket se ismeri senki. Úgyhogy hát ez a Giacometti nagyon picit talán népszerű, meg neki már volt Magyarországon is nagy életmű kiállítása, meg szerintem talán jobban benne van a köztudatba, meg hát főleg azoknak a köztudatában, akik ismerik valami, vagy tehát foglalkoznak általában valamennyire a művészettörténettel. Itt nyilván csak egy korszakára illik a Perci Jánosnak a Giacometti hasonlat, mert a 70-es években volt egy olyan vonala, vagy iránya a plasztikájának, amiben hozzá hasonlíthatott. Szerettük volna kicsit elhelyezni, mert annyira kevesen ismerik, hogy azt szerettük volna, hogy legyen egyből valami kép, ami beugrik az embereknek.
Pont,
egy
persze.
Viszonyítási pont, igen, azért lesz
ez. Nem, hát nincs ezzel semmi baj, és aki meg nem ismeri
Giacomettit,
persze, de hogy az se probléma, nem kell mindenhez érteni, meg nem kell mindent tudni. Giacomettiről annyit szerintem érdemes tudni, hogy egy egyébként svájci születésű, de olasz-svájci képzőművész volt, valamikor 1900 körül született, és szerintem 60 körül halhatott meg, tehát egyébként igen, a Perci Jánosnak a Giacometti korszakában már Giacometti nem is élt, és hogy igen, hát ilyen magas, vékony fém bronz szobrokat csinált, nem?
Így van, igen, ilyen megnyújtott alakok, igen.
Igen, körülbelül ez volt rá jellemző. Na, de akkor térjünk vissza Perci Jánosra, mert ahogy itt a felvezetőben mondtam, ő egy kicsit ilyen eltűnt, meg elbújdosott művész volt, legalábbis az utóbbi időben, hogyha én ezt jól tudom.
Igen, így van, ő az utóbbi időben, az utóbbi elmúlt 40 évben nagyon keveset szerepelt, nyilván az elmúlt 20 évben, vagy 23, mert 2000-ben halt meg, azóta már a recepció történetről beszélünk, az gyakorlatilag nincs neki. A Iparművészeti Múzeum szokta föltenni a honlapjára a műveit, meg a kis plasztikáit, az ötvös tárgyait, de ezen kívül például az összefoglaló munkákban, a 20. századi szobrászattörténeti összefoglalókban, művészettörténeti összefoglalókban nincsen benne ő. Ez a recepció történeti rész, és ő...
Na várj, erre előbb rá akartam kérdezni, ugye előbb mondtam, hogy nem kell mindenhez érteni, nem kell mindent tudni, én sem tudok mindent. Mi az, hogy recepció történeti rész?
Hát ez a befogadás történet, az, hogy milyen az utóélete, akik beszélnek róla, a szakma íre róla, a művészettörténet számon tartja őt, tehát, hogy a halála után milyen az utóélete, vagy
világos.
Van-e róla egyáltalán bármilyen érhető információ.
Jó, de ennek ellenére ti mégis azért valamiért azt gondoltátok, és a ti alatt ugye Molnár Viktort értem, a galériának a tulajdonosát, valamiért fontosnak tartottátok őt, tehát magyarán érdemtelenül lett ő elfeledve szerintetek.
Szerintem érdemtelenül lett elfeledve, és most már ugye megnyílt a kiállítás, tehát még erősebben érzem azt, hogy nagyon-nagyon jó kiállítás lett, és nagyon-nagyon erős ez az anyag. Szerintem azért nagyon revelatív, vagy nagyon hatásos ez a kiállítás, azért nagyon erős ez a kiállítás, mert hogy annyira keveset tudunk ennek az időszaknak, ugye a szocializmus évtizedeinek a szobrászatáról, vagy hát van néhány nagy név, például mondjuk a Wild Tibor, aki ugye igen, folyamatosan forog, meg hát a köztéri szobrászat, az meg ugye egyértelműen úgy a fókuszunkban van, mint a Kádárkornak egy ilyen fontos tevékenysége, de maga a plasztika úgy általában kevéssé kutatott, mint mondjuk a festészet, jött az iparterv generáció, ami még ez a korszak, meg a
Igen, igen.
neoavangárd művészet. Őrőlük azért viszonylag sokat tudunk, szépen adatolt, és azért vannak róla kiállítások folyamatosan, meg művészettörténeti könyvek, és róla nincs, tehát ami még visszatérve az előző kérdésedbe, abból is fakad, hogy már a halál előtt 20 évvel visszavonul, a 80-as évektől kezdve a budai műtermében él, és nem nagyon mozdul ki onnan. Egészségügyi okokból szobrokat sem készíthet, meg hát egyébként pszichésen is eléggé rossz állapotban van szorongó, és szobrokat már a 80-as évek közepétől nem készít, hanem csak grafikákat, rajzokat, úgyhogy így egyszerűen 40 év az rengeteg, rengeteg ilyen tekintetben, és el lett felejtve,
Te és a,
elfelejtődött.
igen, mondtad, hogy pszichés problémák és hasonlók, nyilván ezt el lehet képzelni, de hogy valaki ilyen hosszú időre tényleg visszavonul, és a műtermébe ugyanakkor megalkot?
Hát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ezért is lett határátlépés a kiállítás címe, mert pontosan azokat a határokat át ő, vagy nem lépj át, ami a nyilvánosság, a nyilvános terek, a szakmai nyilvánosság, az intézmények, a művészeti intézmények, meg a magánszféra. Tehát ő neki van egy komoly kollekciója, amit például nem is állít ki, hanem a saját műtermében őriz, magának készíti, azzal ott van a saját lakóterében, a saját környezetében. És már eleve nála a 70-es évek fordulójától, a 60-as, 70-es évek fordulójától külön válik az, hogy mit szán a nyilvánosságnak, mit szán eladásra, és mi az, amit a műtermében őriz, és saját örömére készít. Úgyhogy gyakorlatilag van egy jelentős része, azt nem is a befogadók számára készített, vagy nem is közönség számára, hanem magának.
Anna, abban segíts egy picit, hogy itt volt valami sajátos tematika. Tehát gyakran ilyen esetekben, amiket most elmondasz, az emberek arra gondolnak, vagy voltak is erre példák, hogy mondjuk politikaiak voltak ezek a művek, vagy esetleg, nem tudom, frivolak voltak ezek a művek. Tehát volt ilyen ok, vagy egyszerűen ez egy teljesen más jellegű művészi koncepció volt?
Igen, amit te mondasz, azok jellegzetesen a 3T kategóriából az elsőbe, a tiltottba sorolták a műveket, tehát például a szakrális téma meg a frivol téma, azok tartoztak a tiltott kategóriába, viszont azzal, hogy az iparművészeti karrierét építette, ő a támogatott kategóriába tartozott, sőt, inkább egy független autonóm művészként tudott létezni ebben a rendszerben azáltal, hogy saját magát menedzselte és eladta a műveit. Viszont ami miatt ezeket a műveket nem nagyon állította ki, az, hogy annyira élesen különmálik a maga számára, vagy a saját kedvére készített művek, meg az eladásra, a piacra szánt munkák, hogy az előbbit, tehát ezeket a monumentális szobrokat, nagy vas szobrokat, ezeket nem lehetett annyira akkoriban kiállítani, mivel nem felelt meg az akkori esztétikai követelményeknek, vagy esztétikai, a szocialista esztétikai kánonnak. És a probléma ezekkel az volt, hogy ezek absztrakt művek, illetve egzisztenciális témájú művek, tehát például az emberi sorsot, az emberi szenvedést, a nyomort jelenítették meg, az egyedül létet, a magányt, ebben részben közelít például a Pilinszky János költészetéhez témavilágában, vagy pedig egészen elvont formák, ami meg hát az abstrakció se volt egy
annyira
hát
kedvelt
különösebben
dolog,
támogatott dolog a 70-es években, úgyhogy ezek miatt voltak ezek ilyen rejtett művek akkoriban.
Hogyan fedeztétek fel őt újra, vagy a munkáit?
De Molnár Viktor megvásárolta az ő hagyatékát, hozzákerült a hagyatékának a nagy része, meg még néhány más gyűjtőhöz, illetve a Nemzeti Galériából jöttek még ki, és ott van most 5 műve a közgyűjteményben. És akkor a Molnár Viktor ugye őrizte ezt a hagyatékot, és gyakorlatilag készül arra évek óta, hogy ezt bemutassa, és akkor megkért, hogy legyek ennek a kiállításnak a kurátora, mert párszor találkoztunk, megmutatta ezeket a munkákat. Engem megdöbbentett ennek a hagyatéknak a mértéke, nagyon-nagyon ritka, hogy ennyire egységes, egyből a műteremből, tehát eredeti kontextusából kikerült hagyatékot lehet így látni egyben. Ez művészettörténészként borzasztóan izgalmas feladat.
Te ismerted
És
egyébként, tehát
így.
neked mondott ez a név valamit?
Hát én már találkoztam a Perc János nevével, elsősorban ötvös művészként ismertem, hogy az 50-es évek végéről tudtam, hogy van Perc János, de én sose gondoltam, hogy neki vannak egyedi szobrai, vagy individuális plastikája. Ezt például nem tudtam, én azt mind akkor láttam meg a Viktornál. És hát mivel azért foglalkoztam már ezzel a korszakkal, nekem nagyon-nagyon érdekes volt látni ezeket így egységében, és tényleg újra keretezte az időszakról való fogalmaimat. Számomra például szakmai szemben ezért volt nagyon érdekes.
De Anna, akkor ez tulajdonképpen egyfajta ilyen rendkívüli felfedezés? Nyilván az emberek szeretnek ezekbe bele kapaszkodni, hogy hoppa, padláson előbukkant egy Rembrandt, de jó, vagy éppen restauráltuk a nem tudom mit, és előjött alul egy Csontváry, tehát persze, de hogy most nyilván itt hülyeskedek, de hogy valami ilyesmiről van szó, tehát egy hiányzó szelete a művészettörténetnek az most a helyére került? Nyilván a
szerintem igen.
Hazaira gondolok.
Én teljesen, én ezt így gondolom, és ezt is képviselem, meg ezt elmondtam a megnyitón is, meg hát leírtam a könyvet is, írtam róla egy kis monográfiát, hogy így van, ez egy nagyon szép egységében látható együttes, ami rendkívül értékes, tényleg újra írja, vagy legalábbis minimum árnyalja a 20. századi szobrászat történetnek a képét is, meg hát az ötvös történetét, ilyen szempontból ugye az iparművészet történetet is gazdagítja. Úgyhogy igen. És hát kicsit ahhoz hasonló, ezt a Kelen Anna is elmondta a megnyitón, meg hát mindannyian ezt éreztük, hogy picit olyan, mint amikor egy ilyen ókori leletet így egy-egybe fölemelsz a tenger mélyéről. Nagyon szép együttes, egy ritka kollekció így egyben.
Igen, említetted Kelen Annát, hogy a Virág Judit Galériának az egyik vezető kurátora talán, hogyha jól mondom. Neked mik voltak a kurátori szempontjaid? Pontosabban van-e olyasmi, ami itt nem látunk, itt, mert ugye ezen a kiállításon, mert te, mint kurátor úgy döntöttél, hogy ez esetleg ne legyen, vagy tulajdonképpen az egész életművet lehet-e itt látni, és ha lehet, akkor viszont akkor mik voltak a kurátori szempontjaid?
Itt ugye ez is van, hogy egy tulajdonképpen itt a Viktorral kellett mindig megegyeznem, hiszen ezek tulajdonképpen az ő művei nála vannak most, ő
és
nála
ő a
van az
galéria
a bizonyos,
tulajdonosa
és
is,
tulajdonképpen
igen.
ő a galéria tulajdonos, és gyakorlatilag ő volt a megbízó ennek a kiállításnak az esetében. És egy dolog volt nehézség az, hogy ő nagyon sok mindent szeretett volna megmutatni, ami hát érthető, ezt kellett fékezni, ezt kellett valamilyen kordába terelni, és akkor ebben lett egy olyan közös metszet, hogy hát biztos, hogy nem tudjuk bemutatni a 300 valamennyi plastikát, az lehetetlen, de hogy akkor legyen az, hogy nem egy biografikus alapú mutatjuk, hogy nem az egész életművet mutatjuk be az 50-es évektől kezdve 2000-ig, hanem hogy akkor legyenek témacsoportok, olyan motívumok, amik a Perc életművében folyamatosan felbukkannak, stílustól, korszakuktól függetlenül, kitartóan jelen vannak, és ez volt a kurátori szempont, ami aztán a Viktor szemére is elfogadható volt, és akkor így lettek témakörök mentén csoportosítva a műtárgya.
Nagyon izgalmas. Mi lesz ennek a gyűjteménynek a sorsa? Ugye itt egy galériáról van szó, kereskedelmi galériáról, tehát gondolom a tulajdonos Molnár Viktor azért egy részétől meg akar válni. Vélhetőleg ezek akkor ott megvásárolhatóak. Nem tudom, jól gondolom-e.
Jó lenne, hogyha erről majd a Molnár Viktort kérdeznék, mert pont ez a rész az, amibe én
világos.
Nem látok bele. Nyilvánvaló, hogy ez egy műkereskedelmi galéria, és azt is tudom, hogy van egy ilyen, hogyha a műkereskedelembe bekerülnek jönnek művek, akkor ott történik egy ilyen félelem, hogy esetleg azok eltűnnek a szem elől. Én azt gondolom, hogy nekem, tehát hogy ezek nagyon szépen visszakereshetőek. Általában bárkihez is kerül magángyűjteménybe egy mű, akkor az feltételekkel történik egy vásárlás, például, hogy visszakölcsönzi kiállításokra, hogy megengedi, hogy szakemberek megnézzék a művet, vagy dokumentálják, vagy újabb kutatók esetleg vizsgálják a művet. Úgyhogy általában ezek így szoktak történni, még akkor is, hogyha valaki anonim gyűjtő, akkor is, ha nem szereti, hogy nem ezt szerepeljen, akkor is azért szokott együtt
igen, hát ezt
működni a
kiállításokon
szakmával.
Szoktuk látni, hogy oda van írva, hogy magángyűjtemény, néha oda van írva, hogy kinek a tulajdona, de általában annyi, hogy magángyűjtemény.
Igen. Másrészt meg azt is azért hozzá kell tenni, hogy most bárhogy is van, de azért szerintem ez egy borzasztóan szép misszió, mert azért ez egy olyan kiállítás, meg egy olyan, tehát könyv, ami valószínű, hogy teljesen minuszos projekt, bár erről is inkább Molnár Viktor fog majd szerintem beszélni. Ennek tényleg van egy küldetése, tehát szerintem itt tényleg az volt, hogy legyen megmutatva, legyen feldolgozva, és egyébként például mondjuk egy állami múzeum esetében erre nem mindig van egyébként forrás, vagy nem mindig van arra tőke, hogy megfinanszírozzanak egy ilyen kiállítást, akár katalógussal együtt. Persze azért van, de hát, hogyha egy ilyen szerepet fölvállal magára egy műkereskedelmi galéria, szerintem egy nagyon szép misszió.
Ez kétségtelen. Anna, nehezet fogok kérdezni, de hát, hogyha Giacomettivel kezdtük, akkor valahogy ezzel a nemzetközi palettával illene befejezni, hogy hol helyezkedik el ezen Perc János életműve, nemzetközi mércével mérve, hova lehet őt rakni? Elképzelhető-e, mondok egy konkrét kérdést, hogy nemzetközi érdeklődés lesz az ő művei iránt, akár úgy is, hogy kiállítanák, akár esetleg vásárlók?
Igen, hát egyébként pont emiatt, mivel hogy őt azért elkerülte a korszak, például politikus művét, én kettőt, az egyiket csak fotón láttam, egy emlékműtervet, a másik meg egy kis plasztika volt, egy vörös csillag, tehát mondjuk egy több száz darabból álló életműve kettő volt, ami politikus mű, mert egyszerűen a piac való részétel miatt, ugye amiatt, hogy ő árusította a munkáit, meg hogy másrészt meg tudta tenni azt, hogy saját kedvére alkosson, lényegében őt elkerült ez, és emiatt viszonylag tényleg nemzetközi szinten vizsgálható az ő tevékenysége, mert nem szűkül be erre a formavilágra, vagy redukált témavilágra, ami ugye a szocializmus által adott, hát ilyen kánonba beszorítható művek lennének. Hát ő nagyon sokat utazott, és a kiállításon is megmutattuk, hogy a könyvtárában is ugye megkutattuk, vagy megkutattam, és látszott, hogy ő azért rengeteg katalógust, meg könyvet hozatott be magának már az 50-es évek végétől kezdve, meg hát ki is állít nagyon sokat brüsszeli virágkiállításon, Olaszországban, filmgaléria árulja az ékszereit. Alapvetően nagyon sokat mozog külföldön. Amire nagyon hat, az például az 50-es, 60-as éveknek az olasz kortárs szobrászata, fémplasztikája, az egyértelműen, hogy ott van a lenyomata rajta, illetve olvasta az Henri Moore-t, az Henri Moore-tól több könyvet is találtam a hagyatékában. És talán ezekre a biomorf formákra, amit elkezd a 70-es évektől erre a fajta biomorfizmusra, szerintem leginkább ő hatott, és ővel állítható párhuzamba. De nagyon is olvasható, tehát egy nemzetközi kontextusba helyezve, igen, ez biztos, hogy megállja így is a helyét.
Na, hát ezt örömmel hallom, és akkor az a lényeg, hogy tulajdonképpen mindenki meg tudja tekinteni ezt a kiállítást az Amikor galériában. Ez a Pozsonyi út 6 szám alatt található, és egészen március 28-áig tart a kiállítás. Igen,